Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megdöbbentőnek nevezte a Szent Péter Bazilikánál harmadik napja a tömött sorokban álló tömeget Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki a temetési szertartás főbb mozzanatairól is nyilatkozott az MT-nek a Vatikánban. Emlékeztetett, hogy az emberek folyamatosan sorban állnak, hogy Ferenc pápa a bazilika főoltáránál elhelyezett koporsójánál lerúlják kegyeletüket. Kifejtette, ő a harmadik egyházfő, akinek részt vesz a temetésén. A Szentatya gyászszertartását holnap délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. Ternyák Csaba egrélyesek körlevélben kéri a papságot, hogy szombaton 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a Szentatya temetési szertartásán. A főpásztor aztán holnap 18 óra 30 perckor Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az Egri Bazilikában. A vatikáni gyászszertartást és az Egri misét is élőben közvetíti majd rádiónk. Orbán Viktor miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes és Súlyog Tamás köztársasági elnök is részt vesz a szertartáson. Magyarországon nemzeti gyásznap lesz. A magyar kormány továbbra is béke stratégiát követ, jelentette ki a miniszterelnök az OTP Bank NRT rendes éves közgyűlésén. Orbán Viktor azt mondta, a kormány olvasatában a háború végső mérlege mindig negatív, a béké mindig pozitív, a béke stratégia tehát a gazdasági prosperitás stratégiájaként is értelmezhető. Hozzátette, ennek köszönhető, hogy az OTP szívesen látott befektető, egyébként geopolitikai gócpontokban fekvő országokban is. Azt mondta, ha végre sikerül lezárni a háborút, és a magyar kormány ezért dolgozik, óriási lehetőségek nyílnak majd meg a ma még háborús piacokon, és biztos abban, hogy az OTP ennek nyertes lesz. Orbán Viktor beszédét a tűzjelző szakította meg, pedig akkor azt mondta, most jött volna a legjobb rész. Dr. Csányi Sándor kezdeményezésére az OTP Bank NRT igazgatóságának döntése értelmében külön választják az OTP elnöki és vezérigazgatói feladatkörét. 33 év elnök vezérigazgatói szerep után tehát Csányi Sándor a bank igazgatóságának elnökeként folytatja munkáját, a vezérigazgatói feladatokat Csányi Péter, az OTP Bank digitális divíziójának vezérigazgató helyettese, a bank igazgatóságának tagja veszi át. A békembere volt Ferenc pápa, jelentette ki Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök a szokásos pénteki interjúban arról beszélt, a Szentatya szelíd ember volt, de egyben rendíthetetlenül bátor, akinek a háborús időkben a legnagyobb öröksége a béke. Felhívta a figyelmet arra, hogy a pápa háromszor látogatta meg a magyarokat, és ez példátlan. Magyarország szempontjából nagy jelentősége van a Szentszék jövőbeli helyzetének, mondta. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban Orbán Viktor kifejtette, gyorsabb béke folyamatban reménykedett. Úgy vélekedik, az Egyesült Államok nélkül nincs értelme Ukrajna európai támogatásának, de az Unió 25 országa a háború folytatása mellett dönt, kivéve Magyarországot és Szlovákiát. Most kell nemet mondani Ukrajna uniós csatlakozására, jelentette ki a kormányfő, aki beszélt arról, hogy az uniós költségvetés fejlesztési forrása is elvesznének a számunkra, mindezzel párhuzamosan pedig nettó befizetőkké válnánk. Autóba rejtett pokolgépes merényletben megölték Jaroszlav Moszkalik altábornagyot, az orosz fegyveres erők műveleti főcsoport főnökségének helyettes vezetőjét, közölt az orosz nyomozóbizottság. Történt ez éppen akkor, amikor az amerikai elnök követe az ukrajnai béketárgyalásokra érkezik, emlékeztet a BBC. Komoly előrelépés történt az ukrajnai háború megoldása irányába, a tárgyalások jelenleg is zajlanak, és a következő napok nagyon fontosak lesznek, közölt az amerikai elnök a Fehérházban újságírók kérdéseire válaszolva, miután a norvég miniszterelnökkel tartott megbeszélést. Donald Trump hangsúlyozta, a konfliktusban nem tanúsít hűséget egyik fél iránt sem, hanem az emberek halálát akarja megállítani. Megismételte, hogy nem örült a korábban végrehajtott orosz rakétatámadásnak, különösen mert az egy béketárgyalás kellős közepén lett indítva. Donald Trump szerint komoly nyomást helyez Oroszországra annak érdekében, hogy Moszkva beleegyezzen a békébe, de megjegyezte, hogy nyomást gyakorol Ukrajnára is ennek érdekében. Magyar Levente a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Washingtonban egyeztetett Christopher Landau amerikai külügyminiszter helyettessel. A két ország gazdasági együttműködéséről volt szó, valamint a jövőbeni tervekről, amelyek közt egy Trump-Orbán találkozó is szerepel, írja az Index. Megállapodtak, hogy az ideológiai és politikai együttműködés helyett a gazdaságra és az üzletre koncentrálnak. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, a felhők fokozatosan eloszlanak, csapadékra tehát legfeljebb a reggeli órákban kell számítani. Sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban 11-12, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Rövidesen fogadja az írókat a Villa Eszterházi. Megjelent Zinger Magdolna Vesztességek ajándéka című kötetének bővített kiadása. A művész és az Uránia mozik adnak otthont a 31. lengyel film tavasznak. Mától indul a Virtuózok 10. évada a Duna TV-n. Ma és április 29-én is koncertet ad az Udvari Kamaraszínházban a nemzetközi hírű hegedűművész Alex Berki, és április 27-én kezdődik a 4. Jazz Fest Budapest. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Április 14-én lett volna 75 éves Eszterházi Péter. Ez alkalomból a Magvető Caféba hívta az írókat és az olvasókat Vámos Miklós író, aki a Magyar Irodalom Barátainak alkotóháza, a MIBA alapítványának kuratóriumi elnökeként beszámolt arról, hogy miként áll a nagy író otthonának alkotóházzá alakítása. Vámos Miklóst kérdeztem.
Eszterházi villa, és abból lesz egy alkotóház. Hogy áll ez most így? Eszterházi Péter 75. születésnapján beszélgetünk.
Tatarozás kellős közepén járunk, tetőcserére van szükség, és azon kívül is vannak komoly feladatok, ez zajlik. Ez legjobb esetben 2 hónap, a legrosszabb esetben talán 3.
Ugye az lenne jó, hogy ezt az Eszterházi villát lehetne használni, írók használhatnák, akár külföldi írók, vagy magyar írók. Tehát mesélj erről, hogy tényleg mi a cég, hogy látjátok ezt optimálisan működni?
Ez egy irodalmi központ szeretne lenni, ahol egyszerre 2 külföldi, vagy akár belföldi író, vagy fordító egy-egy hónapot tölthet, kapnak enni, és a földszinti nappaliban irodalmi rendezvényeket szeretnék szervezni. Írólvasó találkozó, könyvbemutató, mondjuk havi 2-szer, vagy esetleg 3-szor. Ennyi a cél.
Mikor a reális, hogy megvalósul ez a cél?
Szeptemberben, ha szerencsém van, és ezt lekopogom, jöhetnek az első vendégek. Lehet, hogy először csak egy, mert ki kell próbálni ezt a házat, tehát hogy sikerült, mi hiányzik ahhoz, hogy ott lakni lehessen, mit vegyek, mit nem. Egyelőre egy fillért se költöttem el az összekérincsélt és összeadott pénzből.
Összekérincsélt pénz, ez azt jelenti, hogy kizárólag mindenféle emberek és szervezetek jó indulatán múlik.
Emberek és vállalatok.
Hogy áll ez most?
Jól. Ma lesz nyilvános a Facebook profil, Villa Eszterházi néven, és aztán majd lesz honlap, de mindenhez idő kell.
Ha ez a honlap megnyílik, az azt is jelenti, hogy mindenképpen bárki csatlakozhat a Villa Eszterházihoz, és segítheti adományaival. Milyen
most is
adományaival?
Bármi. Lehet pénzt adni, munkát ajánlani, tárgyakat, bútort, ki amilyen van.
Neked múlhatatlan érdemed van abban, hogy ez az Eszterházi villa, Villa Eszterháziként fog az írók rendelkezésére állni. Ez nyugodtan elmúlhatott volna, maga a lehetőség is, eladja az Eszterházi család, valaki más megveszi, lerombolja akár, más épül a helyén. Igen. Tehát simán benne volt ez a kalapban.
Benne.
Mit tettél te azért, hogy ne így legyen?
Én ugye írónak gondolnám magamat, megolvasónak, de valamiért van néhány képességem, ami ettől függetlenül, például nagyon tudok szervezni, és szerveztem. Tehát átláttam, hogy kell ezt csinálni, mit kell mondani. Szerencsém is volt, ugye jó kapusnak szerencséje van, mert én tudtam, amikor mentem az önkormányzatba, hogy 3 hét múlva én abban a kerületben is díszpolgár leszek. És gondoltam, hogy egy díszpolgárnak nem van könnyű azt mondani, hogy menjél innen. De főleg szerveztem, és hát azért 300-400 munkaórát már ráfecséreltem, még ennyit fogok év végéig.
És utána mi lesz?
Amikor az első vendég jön, attól számított egy éven belül meg kell oldanom a személyzeti kérdéseket.
Ez a te gondolatod volt elsődlegesen és kizárólag, hogy ebből a házból Villa Eszterházinak kell lenni?
Ezt a nevet én akasztottam rá, de a család akarta, hogy alkotóház legyen, csak ők nem jártak sikerrel az elintézésbe, viszont én olyan vagyok, mint egy T-34-es tank, ha úgy nekilátok intézni. És akkor magam sem értem, hogy miért, tehát minden esély ellenére ez sikerült, tehát összejönni látszik, mondjuk így.
Az írói munkásságodat mennyiben akasztotta meg ez a tulajdonképpen menedzseri feladat, amit magadra húztál?
Őszintén szóval semmiben, mert én napi 2 órát foglalkozom prózaírással, és más dolgokkal foglalkozom 6-8-at, és a más dolgokban akadályozott a prózaírást, azt nem engedtem, hogy akadályozom.
Elgondolt, hogy most mit érsz?
Ugye én egy Karcsú könyvek című sorozatban vagyok, már 7 jelent meg, és 10-et szeretnék, és a 8-at írom, az lesz a címe, hogy Tollseprű.
Mikor jelenik meg?
Hát, ha szerencsém van, az év második felében, mondjuk könyvfesztiválra.
Vámos Miklós írót hallották a rövidesen elkészülő Villa Eszterháziról, és említettük a Karcsú könyvek című sorozatát is. Veszteségek ajándéka. Ez a címe Zinger Magdolna a legújabb kötetének, ami a HVG kiadó gondozásában jelent meg. Az alcíme Történetek a poszttraumás növekedésről. Az írónak 2012-ben jelent már meg ebben a témában könyve, ez a mostani annak egy átszerkesztett, némileg kibővített változata. Zinger Magdolnával beszélgettem.
Mi indokolja ezt a 13 évvel későbbi megjelenést?
Az első kiadás könyvei elfogytak, és nem került újabb kiadásra, és a HVG kiadó viszont felkarolta ezt a témát, ami egyébként az én kedvenc témám is, és nagyon örültem, és ez egy bővített kiadás, tehát hozzákerült 7 új interjú, bár néhány el is maradt belőle, plusz még egy esszé, vagy egy tanulmány is a poszttraumás növekedésről.
Ez tulajdonképpen tudományos neve annak, hogy veszteségek ajándéka.
Igen, igen, lehet így mondani.
Ez tényleg egy tudományos rész abban az értelemben, hogy példákkal alátámasztva ugyan, de elmagyarázod, hogy valójában mit jelent ez, hogy poszttrauma, és hogy abból hogyan tudunk profitálni ez a növekedés bennünk, saját személyiségünkben, vagy ez az ajándék, így fejezted ki a címben, hogy ajándék.
Igen, nekem nagyon vonzó volt ez a téma már akkor is, vagy ez a jelenség, amikor még nem is nagyon tanultam pszichológiát, hanem önkéntes voltam, és önkéntesen segítettem egy fiatalembert, aki egy éces srác volt, és felfigyeltem arra, hogy mit mond, mit mesél nekem arról, hogy ő örül a saját betegségének, miközben retteg a haláltól. És akkor ő kifejtette azt, hogy hogyan változott meg a betegsége következtében. Ez volt az első, amikor így felfigyeltem erre. Később aztán persze tanultam is erről sokat, meg gyásztanácsadóként előttem zajlik az, hogy ha valaki elszenved egy súlyos veszteséget, vagy egy komolyabb traumát, vagy egy komolyabb krízist, és akkor abból valahogy kijön, és rápillant arra, hogy ez mit hozott neki, akkor az emberek többsége felismeri azt, hogy gazdagodott a személyisége, hogy növekedett általa. És a tudomány ezt poszttraumás növekedésnek nevezi, mivel kutatták is ezt, és arra jöttek rá, hogy körülbelül az emberek 80-90%-a megtapasztalja ezt.
Szükségszerű, hogy létrejön ez a poszttraumás növekedés? Mert azért vannak számosan olyan emberek, akiket maga alá temet egy trauma, és nem tud belőle kikecmeregni.
Így van, igen, nagyon sok feltétele van ennek. Elsősorban az, hogy megkapja-e a szükséges segítséget. Tehát egy nagyon komoly traumát egyedül nagyon nehéz, vagy akár lehetetlen feldolgozni segítség nélkül. Egy kisebbet, ami azért az ő saját életére igenis hatással van, tehát egy haláleset, egy szeretett személy elvesztése, azt egy normál krízisnek nevezi a pszichológia, abból egyedül is ki tud jönni, ám ez a megküzdés azért mégiscsak azt hozza neki, mert azért ez a megküzdés ez egy nagyon komoly dolog, ez egy ilyen kognitív feldolgozás, és akkor ennek lehet egy ilyen következménye. Az egyébként alapfeltétel, hogy legyen egy megküzdés. Mert aki túl reziliens, rugalmas személy, és nagyon könnyen feláll, azokat az embereket szoktuk irigyelni, hogy fú, hát milyen klassz, és valóban egyébként ez nagyon jó dolog, ha valaki rugalmas, és nem ragad bele a saját fájdalmába, hanem feláll, és megy tovább, ez jó. Viszont ők kevésbé kapják meg ezt az ajándékot, mert pont az a feltétele, a megküzdés, tehát annak a hozadéka, hogy dolgozunk rajta, hogy ezer miértet felteszünk kérdést, a saját életünkre vonatkozólag, meg értelmet keresünk benne, és akkor sikerül aztán, ahogy felállunk, akkor megerősödve. A kutatások azt mutatták fel, hogy 5 jelentős területen történik változás, pozitív változás. Az egyik az, hogy melegebb, intimebb emberi kapcsolatok átélése. Másik, hogy megváltoznak a prioritások az ember életében, hogy mi fontos, mi kevésbé fontos. Másképp tekintünk az életre. Aztán megnövekszik az én erőnk. Igaz, hogy hozzáteszik, hogy a sérülékenység egyidejű átélésével. Tehát sérülékenyebbek leszünk, hiszen már megsérültünk egyszer nagyon, már nem tudunk annyira hinni abban, hogy mindig csak másokkal történik valami baj. Viszont, ha mégis velünk újra megtörténik, akkor már rendelkezünk egy sokkal nagyobb erővel. A negyedik pedig, hogy nagyon sok ember, aki életpályát módosít, teljesen más útra tereli az életét, rájön, hogy nem a szívének közeli hivatásban dolgozik. És akkor az ötödik meg, hogy spirituálisan is lehet egy ilyen fejlődés.
Ezek, amiket elmondtál, ez lehet vagy-vagy is. Vagy csak az egyik, vagy csak a másik valósul meg. Arra is rádöbbenhetünk, hogy bizonyos helyzetekre, ha mindig ugyanazt a választ adjuk, akkor mindig ugyanarra a rossz eredményre jutunk. Az is egy felismerés lehet, hogy ha egy bizonyos helyzetben vagyok, egyszer elkezdek rá mást választ adni. Tehát ki tudom zökkenteni magam abból az addigi útból, amin hallottam, és ránézni a saját helyzetemre egy másik aspektusból, és jobban reagálni ugyanarra a problémára. Ez ide tartozik-e egyáltalán?
Ide tartozik, igen, csak szükséges ehhez egy tudatosság. Tehát aki csak úgy él a világba, és soha nem pillant arra rá a saját életére, hogy mi, hogy történt, és milyen okai voltak, esetleg a saját felelősségére soha nem néz rá, hanem másokat hibáztat, az nem fog eljutni ilyen felismerésekhez.
18 történet van ebben az új kiadásban. Nagyon sokfélék ezek a történetek. Van olyan édesanyja, akinek Down-szindrómás gyereke született, a másik azt a történetet meséli el, hogy mennyire fogja volt a drogoknak, vagy az alkoholnak, milyen komoly, büntetőjogilag is értékelhető életet élt, ergo rengeteg időt töltött börtönben. Vannak ilyen szervi bajok, igen, vagy egészséggel kapcsolatos, igen, traumák.
Vese átültetett például.
De vannak válással kapcsolatos, igen, traumák, csonkacsaládok, mozaik családok.
Vetélés.
Igen, ez megint az egészség. Ja. Tényleg? Arányaiban mit vettél észre, mi az, ami a traumák többségét okozza az embereknél?
A hétköznapi veszteségeink, tehát ide tartozik a szerelmi csalódás, a válások, a haláleset, elveszítünk egy szeretett hozzátartozónkat, gyermekünket, házastársunkat, az egy komoly trauma. Az is, hogyha valami függőség miatt kerülünk bajba például. Ugye minden, amire gyászsal reagálunk, tehát egy súlyos egészségkárosodás is követheti gyász, vagy akár egy olyan munkahely elveszése, ilyen is van a könyvben, ami neki a világot jelentette, és azt gondolta, hogy ez lesz élete végéig ez az ő munkahelye, és akkor kirúgták, és akkor összeomlás. Tehát ha egyik ember egy dologra azt mondja, hogy ugyan már ez nem tragédia, pláne nem trauma, de lehet, hogy egy másik ember úgy éli meg. Az a nagyon gyönyörű, ha úgy tudunk rátekinteni az életünkre, hogy minden veszteségből mennyi mindent tudtunk tanulni. Mert sokan nem így tekintenek rá, hanem inkább sajnálják, hogy ó, mennyi mindent kellett nekem elviselni, milyen nehéz életem volt, és nem arra nyitják rá a szemüket, hogy de mindenből mennyit. Én például a válásaimból is arra is úgy tudok ránézni, hogy nagyon nagy szenvedés volt, egy évig nagyon mély gyász, de igazából megerősödve kerültem ki. Tehát, hogyha rá tudunk úgy tekinteni az életünk térképére, amikor már nem vagyunk annyira fiatalok, van mire ránézni, akkor az nagyon gyümölcsöző, ha ilyen szemmel tudunk ránézni.
És akkor, amikor írod ezeket a könyveket, és szembesülsz a sok-sok történettel, akkor azok is mindig megerősítenek abban, nem, amit most itt elmondtál.
Pont ez történik, hogy újra-újra, nap mint nap abban erősödök meg, hogy ez tényleg így van, hogy ez a poszttraumás növekedés, ez egy csodálatos dolog. Persze jobb lenne, ha egyáltalán nem lennének veszteségeink, és úgy élhetnénk az életünket, de mivel nem, ugye azt mondja Viktor Frank, az osztrák, ma már nem élt pszichiáter, hogy ha olyan sors ér bennünket, amin nem tudunk változtatni, akkor az a kihívás, hogy önmagunkat változtassuk meg.
Veszteségek ajándéka. Zinger Magdolnát hallották legújabb kötetéről. A holnapi kávéházban sok-sok élettörténetet hallhatunk még a mentálhigiéni szakembertől, és különösen érdekes, amikor a saját veszteségeiről beszél, illetve arról, hogy hogyan tudott megküzdeni velük. Tartsanak velünk holnap is! Április 29-ig várja a közönséget a 31. Lengyel Filmtavasz a Művész, illetve az Uránia mozikban. A A rendezvény keretében a lengyel filmgyártás 9 jelentős kortárs darabját ismerhetik meg a nézők, ezek közül kiemelek 3-at. Április 26-án a Művészben vetítik Jan P. Matuszinszki filmjét, a Mingunt. A film főhőse Jurek a lánya elvesztése után hongkongi származású apusával Bennel elhatározza, hogy megtartja a halál utáni házasságkötés kínai rituáléját. Miközben elhunyt szerettők számára keresik a túlvilági társat, érzelmekkel teli lelki utazáson mennek keresztül. A vetítés után egy sinológus avatja be a nézőket a filmben is érintett tradíciókba. Április 27-én délután 3 órakor vetítik az Urániában az évtizedek óta rendkívül népszerű gyerekkönyv, a Lampó vonatkaland 4 lábon filmváltozatát. A történet főszereplője Zuzia legjobb barátjává válik a rendszeresen vonaton utazó játékos juhászkutya Lampó. A vetítés vendége lesz a film operatőre Andrzej Wojciechowski és Zoltai Erika, a film magyar kutyakiképzője és a filmben látható kutyák tulajdonosa. Az alkotó kicsiknek és felnőtteknek is beszélnek arról, milyen izgalmakkal és esetenként nehézségekkel jár az állatokkal történő forgatás. A 31. lengyel filmtavasz záró filmje a Fehér bátorság lesz április 29-én az Urániában. A nagyszabású történelmi romantikus dráma főszereplője egy testvérpár. Jedrek és Maciek először szerelmi féltékenység miatt távolodik el egymástól, majd a második világháborúban az ellentétes oldalra sodródnak. Lengyelország második világháborúban betöltött szerepének kendőzetlen ábrázolása miatt a Fehér bátorság nagy vitákat kavart hazájában, majd a Lengyel Film Akadémiától 2 díjban részesült. A vetítés után Mitrovics Miklós történész polonista, a Hun Ren Történettudományi Intézet kutatója és Ungvári Krisztián, az MTA doktora, a Miskolci Egyetem kutató professzora beszélgetnek a film által megidézett korszakról. Mától 6 héten át lehet izgulni a klasszikus zene ifjú tehetségeiért a Duna TV-ben. A Virtuózoknak ez már a 10. évada. Peller Marian, a tévés vetélkedő sorozat alapítója, nagyon büszke a széria most már nem csak magyar, de nemzetközi sikerére is. Őt kérdeztem.
Most már 10. Virtuózok. Évad lesz. Nagyon egyenletesen fejlődött ez a vetélkedő, és egészen nemzetközivé vált, és az idén is még szélesebbre tártátok a kapukat.
Szóval, hogy 10 év teljesen hihetetlen számomra. Teljesen hihetetlen, hogy milyen zsűritagok vannak, teljesen hihetetlen, hogy milyen fantasztikus gyerekek, hogy milyen zenetanárai vannak Magyarországnak. 160 milliós nézettség. Hát egy nagyon komolyan mondom, hogy ezt valaki 10 évvel ezelőtt elmondja, nem biztos, hogy elhiszem. 9 országban ott vagyunk, az a célunk, hogy minimum 27-ig eljussunk, ezt megháromszorozzuk.
Melyik ez a 9 ország most?
Nyilván Magyarország már nagyon-nagyon régóta, Lengyelország, Szerbia, Szlovákia, Csehország, Montenegro, Ausztria, Svájc, Horvátország.
Próbáljátok-e megcélozni egész Európát?
Nagyon jó lenne egy Európa virtuózok. Én nagyon örülnék neki, hogy egy teljes európai versenyt rendezzünk. Én azt gondolom, hogy el lehet azt érni. A közép-európai régió, kelet-európai régió, már azt lehet mondani, hogy megvan. Igen, Ausztria be tudja gyűrűzni Nyugat-Európát, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez tud lenni cél. Hogy mind múlik? Igazából azon múlik, hogy meg tudjuk-e a tévétársaságok vezetőit győzni, hogy a klasszikus zene lehet populáris, és ezért van picit mindig ez a megosztottság. Tehát nekem nagyon-nagyon jó, hogy ott van a két András, Patta és Keller András, aki segít, hogy megmaradjon a magas szakmaiság, de nagyon kell arra figyelnem, hogy hozzuk közben a nézettséget is, hiszen ez a mérce tévéműsorokban minden szempontból. Én azt gondolom, hogy most az idén, a 10 éves évfordulón az a kis zsűri tím, akit összejött, Veronika Bocelli, Carreras, Domingo, Hauser, Dimas, tehát hogy így, amikor így felsorolom is, Várdai István, hazahozzuk Japánból ifjabb Kohán Istvánt, aki fantasztikus klarinétművész, és hát a magyar zsűrinkről nem is beszélve, Miklós Erika, Batta András, Keller András, Kál Norbert, Balázs János, tehát hogy mindenki itt van, aki példát tud mutatni a fiataloknak, és az, hogy Carreras és Domingo együtt, egy asztalnál, a két élő legenda, a két tenor.
A Pavarotti hiányzik a három tenor.
Igen, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ismerem az egész családját a Pavarottinak, Maestro Domingo segítségével. Andrea Bocellivel is a Maestro Domingo hozott minket össze, úgyhogy ez egy fantasztikus utazás, és azt gondolom, hogy 10 év, az úgy most körülbelül a egynegyede. Úgyhogy előre megyünk tovább, és nagyon jó lesz itt állni a 30. évfordulónkon is, és nagyon-nagyon várom, és akkor azt gondolom, hogy már egy második generáció, tehát azoknak a fiataloknak, akiknek megszületnek a gyermekei is motivációt kapnak, amikor apuka otthon mutogatja, hogy milyen fantasztikus helyekre jutottak. Lugosi Ali közel 500 koncerten volt velünk az elmúlt 10 évben, és azt hiszem, hogy nem volt olyan kontinens, ahol nem járt volna, úgyhogy szerintem ez az igazi siker.
Hát, hogy Boros Misi.
Oh, tényleg, hát a Misi, persze, nem is kérdés.
Igen. Menjünk vissza most a 10-hez. Hány gyerek jelentkezett összesen ebből a 9 országból?
Az az igazság, hogy az első nagyon-nagyon magas volt a jelentkező szám, több 10 000. Aztán ahogy a műsor színvonalát látták a gyerekek, kicsit azért készültek rá. Tehát most azt lehet mondani, hogy 5 000 és 7 000 évenként. És megmondom őszintén, én egy picit visszatérnék a gyökerekhez. Nagyon jó lenne, hogyha meg tudnánk tartani ezt a 8 szériás magyar versenyt, amikor volt kicsik középdöntője, tinik, nagyok középdöntője, döntője, és akkor abból a győztesek kerülhetnének a nemzetközibe. Ez nagy álmom, én ezen fogok dolgozni, hogy ez a következő 1-2 évben megvalósulhasson.
És most hogy lesz, és mikor lesz, mikor érdemes?
Április 25-től lesz érdemes, és minden évben 5 ország versenyez, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az országok között lesz egy győztes ország, vagy egymással versenyeznek az országok, pont azt szeretnék megmutatni, hogy a zene az összeköt, hiszen a tavalyi évben azok a gyerekek is részt vehettek, akiknek el kellett hagyni a hazájukat Ukrajnában a háború miatt. Most az idén Ausztria, Montenegro, Szerbia, Magyarország és Szlovénia versenyzőit láthatjuk, és hát nem tudnék választani közülük, hogy ki az, akit én győztesnek kihoznék még országonként se, úgyhogy a zsűrinek nagyon nehéz dolga lesz.
Mikor látjuk majd a győzteseket? Tehát áprilisban indul?
Április 25, és utána 6 hét múlva. Elődöntők, középdöntők, és akkor a nemzetközi döntők.
Ma indul a Duna TV-ben a Virtuózók 10. évada. A vetélkedő sorozat alapítóját, Peller Mariant hallották. Április 25-én és 29-én az Udvari Kamaraszínházban ad koncertet a New York-i turnéjáról hazatérő Alex Berki, azaz Berki Sándor. A hegedű művész már egészen fiatalon megmutatta kivételes tehetségét. 9 évesen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola rendkívüli tehetségek osztályában nyert felvételt, ahol neves hegedű professzoroktól sajátíthatta el a mesterség titkait. Berki számos rangos nemzetközi verseny győztese és díjazottja. Pályafutása során a világ szinte valamennyi jelentős koncerttermében fellépett, és tanított olyan városokban, mint Bogota, Madrid és Tel Aviv. Elismertségét tovább növeli, hogy Andrew Lloyd Webber és Yitzhak Perlman is méltató szavakkal illette művészetét. Olyan világsztároknak játszott már, mint Morgan Freeman és Al Pacino. Lady Scholti, Sir George Scholti özvegye évről évre meghívja őt a londoni Covent Gardenben tartott a férje emlékének szentelt nagyszabású koncertre. Alex Berki mai, illetve április 29-i Udvari Kamaraszínházbeli koncertjén a legismertebb filmslágerek és Broadway dalok hangzanak el. A művész egyedi, kifinomult és virtuóz előadásában különleges fénytechnikával kiegészítve. Most hallgassunk bele az Alex Berki showba. Április 27-én kezdődik, és május 14-éig tart a 4. Jazz Fest Budapest. A fesztivál 18 napja alatt a világ 23 országából érkező 181 művész 54 koncertet ad. A Jazz Fest Budapest 2025-ös programjának fókuszában az európai, afrikai és ázsiai művészek állnak. A szervezők az esemény kurátoraival, Lukács Miklós cimbalomművésszel, Olá Krisztián jazzzongoristával, Borbé Mihály szaxofonossal, Mogyoró Kornél ütőhangszeressel és Gyémánt Bálint gitárossal kiemelten fontosnak tartják, hogy a jazz erre az időszakra tényleg mindenki számára elérhető legyen. Ezért városszerte számos ingyenes és crossover programmal is készülnek. A Jazz Fest Budapest alapító igazgatója Kleb Attila. Először őt kérdeztem. Mi lesz az idei program?
Hát nagyon-nagyon sok különleges projekt lesz, nagyon izgalmasak. Például Kress Mihálynak egy hatalmas gálát csinálunk, azzal zárjuk a fesztivált.
Május 14-én.
Május 14-én, április 27-én egy hajnali napfelkelte koncerttel nyitunk, ezt tavaly csináltuk először, és akkora élmény volt, ugye a zenészek is azták, hogy életük egyik legszebb élménye volt, hogy a zene, az ott születő zene, mert improvizáció volt. Persze a Krisztián valami alapot írt hozzá, Olá Krisztián írt hozzá valami alapot, de alapvetően improvizáció volt, amit ott megszületett, és ahogy az egybeolvadt az természet ébredő hangjaival, hogy a madarak elkezdtek csicseregni, hogy a város ébredt, az valami libabőr érzés volt, csodálatos élmény volt. És hát nagyon sok különlegesség lesz a fesztiválon. Pont idén van 10 éves jubileum annak, hogy Montreux Jazz Fesztivál zongora versenyébe 3 magyar is bejutott a döntőbe, Olá Krisztián, Gájer Mátyás és Stála Sáron, és ezt a 10 éves jubileumot megünnepeljük egy közös koncert, úgyhogy fognak egyszerre hárman is zongorázni, és egy világsztárokban a ritmus szekció lesz mellettük. Lesz gyerekprogramunk, lesz irodalom és jazz találkozása, lesz ilyen akrobatikus légtánc szintén, ami a jazzzel találkozik. Tehát sok-sok különlegesség.
Lesz az ingyenes jazz nap.
14-nehány éve született a jazz napnak az ötlete, ez Herbie Hancock találta ki, és a UNESCO megnyerte ezt támogatónak. Ez a jazz ünnepe. Ez a nap április 30-a minden évben, és világszerte ezen a napon ingyenes koncertek vannak, és meg pont azt a célt szolgálja, hogy a közönséggel, akik nem nyitottak a jazzre, vagy nem ismerik a jazz, vagy félnek a jazztől, megbarátkozzanak vele.
Kik lesznek a fellépők, és hova kell menni, hogy lássuk ezt?
Jazz napon a Liszt Ferenc téren a Zeneakadémia mellett fogunk kezdeni. Ott lesz Olá Krisztián, Ajtai Péter, Serei Dániel trió, ez egy új formáció. Ők fognak zenni majd rögtön utánuk Tóth Viktornak a Skylight Metropolitanje, ami szintén egy új formáció. A Premier Cult Caféban Szabcsi Lakatos Robertnek lesz szóló koncertje. Itt a Jédermanban, ahol most éppen ülünk, itt a Toló Blast fog fellépni, majd utána egy éjszakai nagy közös jammelés lesz.
Az Erkel Színházban is lesz nagy koncert.
Az Erkel Színházban lesz a hivatalos nyitó koncert, Avishai Cohen koncert, április 27-én este. Ott fog még fellépni Dafer Youssef, aki tunéziai údjátékos, egy fantasztikus zenész, illetve ott lesz az S.B. Svensson Trio 30 projekt, ami a triónak állít emléket.
Az nyilvánvaló, hogy rengeteg magyar jazzzenész lép fel a jazzfesten.
A fesztivál fellépőinek közel 80%-a a magyar zenész lesz.
A külföldi jazzzenészek hogy kerülnek ide? Te találkozol velük fesztiválokon, és akkor megtetszenek?
Hát részben van ilyen, és persze, meg egy kutakodók, hogy mi van, de inkább bombáznak az ajánlatokkal, tehát folyamatosan jönnek, és hát külföldit alapvetően akkor tudunk hozni, hogyha éppen erre járnak, itt turnéznak, mert az, hogy csak egy koncertre elhozni egy zenekart, főleg mondjuk Amerikából, hát az kifizethetetlen költség. Európából van például pont ez az S.B. Svensson Trio 30, ők csak a budapesti koncertre jönnek, ők nincsenek turnéban, de ugyanez igaz Gabo a Bukalira.
És még egy dolog, ami szerintem nagyon fontos magunknak a zenészeknek, hogy nagyon sok jam session lesz. Amegy jam sessionökbe bárki beállhat tulajdonképpen, ha van kedve?
Igen, tehát ezek a jam sessionök úgy működnek, hogy mindig van úgymond egy vezető zenekar vagy zenész, aki elindítja az egészet, és akkor utána lehet hozzájuk csatlakozni, vagy akár teljesen át lehet venni a terepet. Van ez a... csak itt lesz a Jédermanban.
Csak itt lesz a Jédermanban. Említetted a Premier Cult Cafét, mint helyszín, lesz a Fonó, lesz az Erkel Színház.
Lesz az Eiffel műhely, az ott nagyon sok minden lesz, és lesz a Lumen is. Jöjjenek jazzt hallgatni. Nem kell félni tőle. Meg kell érezni. És volt annak idején egy szlogenünk, ami szerintem nagyon találjó, hogyha látod a hangot, hallod a színeket.
Amint azt Kleb Attilától, a Jazz Fest Budapest alapító igazgatójától hallhatták, az idei rendezvény április 27-én napfelkelte koncerttel indul a Filozófusok kertjében a Gellért hegyen. Ennek az egyik résztvevője Borbé Mihály, őt hallják.
Az egyik legnagyobb ötlete, az tavaly indult a fesztiválnak, ez a fesztivál indult a hajnali koncert. Egyébként aminek a története az arra megy vissza, hogy amikor Lukács Miki kim volt Szardinián, ott a napfelkeltére muzsikált. A tavalyi év meglepően sikeres volt. Fantasztikus a környezet, a Filozófusok kertje, ugye a Gellért hegy oldalában, és közel 200 ember volt. Mi azt hittük, hogy 30-40-50 ember, ha ott van, akkor ez már megérte maga a hangulat, és egy nagyon szép, szimbolikus indítása a fesztiválnak. Már most nagyon sokan érdeklődnek, engem is sokan kérdeztek személyesen, hogy hol lesz, mikor. Ugye most is lesz hajnali koncert.
Kikkel fogsz itt fölépni?
Itt most a kurátori csapatból Gyémánt Bálint lesz, ő gitározik, én szaxofonozni fogok, Ajtai Péter bőgős, és egyébként az én zenekaromban egy kiváló dobos játszik, G. Szabó Hunor, de nem én javasoltam őt, hanem valamelyik másik kolléga, hogy mi lenne a Hunor jön, és ennek nagyon örülök, mert most egy egész más szituációban játszunk majd így kvártetben. Egy különleges, egyszeri zenekar, egyszeri esemény, ezt a megbízást Bálint kapta, hogy egy kis kompozíció legyen az indítás, de hát nagyon sok szabad zenei dolog lesz.
És hát ez lesz a nyitó.
Ez a nyitó.
Április
27-én, és még egy koncertben leszek. A Fonóban lesz egy különleges koncert, ahol a magyar-balkáni zenei kultúra és a szárd kórus muzsika, ami egy fantasztikus, tradicionális, polifonikus hangzás. Ez fog egymásra hatni, és nagyon sokat improvizálunk. A szárd kórushoz magyar részre csatlakozik a Batyú Borbé Mohácsi trió, Farka Zoltán Batyú barátom, aki táncol, gardonozik, dobol, én fúvós hangszereken játszom, és Mohácsi Lőrinc Ágoston pedig nagybőgön, a fiatal generáció egyik legfontosabb képviselője. Egy nagyon különleges este lesz ennek a két kultúrának az egymásra hatásával, és a Fonó Budai Zeneházban lesz ez a koncert 28-án este 8-kor.
A Batyú Borbé Lőrinszki triót hallottuk. Borbé Mihály után most Olá Krisztiánt hallják, aki elmeséli, hogy kurátorként kiket hívott meg a Jazz Fest Budapestre, illetve hogy ő milyen formációkban fog zongorázni.
Te milyen programokat válogattál, mint zongorista?
Az idei fesztiválon három zseniális zongorista látogat el a Jazz Fest Budapestre. Ebből kettőhöz családi szálak is kötnek, és nagyon örülök, hogy most összetudtuk hozni, már évek óta folyik az egyeztetés velük. Szakcsi Lakatos Róbertről van szó, aki szólóban fog játszani. Ez azért ritkaság, mert azt gondolom, hogy a magyar közönség őt elsősorban, mint jazz kamara zenész ismerheti, szóval a trióban, kvártetben játszik leginkább, viszont külföldön egyre gyakrabban játszik klasszikus kamaraformációkban, ő zseniális klasszikus zongoraművész is, és ezen a koncerten, a Premier Kult Caféban április 30-án, ami ugye a nemzetközi jazz nap, de olyan klasszikus darabokat fog elhozni, amiket azt gondolom, hogy teljes eredetiében el fog játszani, és ezekre fog reflektálni improvizációkkal. Egri János Junior triója, aki az évek alatt azt gondolom, hogy te egy meghatározó zongoristává nőtte ki magát a magyar zenei palettán, a triójával látogat el május 1-én, másnap a fesztiválra, és egy nagyon-nagyon érdekes, Magyarországon egyelőre ismeretlen román trió, fiatalok, Amfitrió néven fog ellátogatni a fesztiválra április 28-án. Őket egy nagyváradi jazz fesztiválon ismertem meg tavaly. Elképesztő invenciózus saját zenét játszanak, melyben rengeteg klasszikus zenei elem fellelhető, szóval azt gondolom, hogy esztétikailag én rengeteg közösséget érzek velük, már ami a zenéről való gondolkodásunkat illeti.
Te is fel fogsz lépni. Mikor?
Két szívem csücske projekttel fogok idén a fesztiválhoz hozzájárulni. Először is ugye, ha már a Nemzetközi Jazz Napról beszéltünk, akkor Nemzetközi Jazz Nap első koncertje az Olá Ajtai Serei formáció lesz, a Liszt Ferenc téren fogunk egy szabadtéri színpadon fellépni, ez Ajtai Péter kezdeményezésére indult ez a formáció, egyébként itt, ahol most beszélgetünk, a Jedermannban volt az első koncertünk, a másik pedig egy nagyon kedves emlékhez kapcsolódik, ugye 10 évvel ezelőtt két fantasztikus kollégámmal, barátommal, Gajer Mátyás és Táros Áronnal, mindketten zseniális zongoristák, együtt jártunk a Montreux-i jazz zongora versenyen 2015-ben, ahol nekem óriási megtiszteltetés volt, hogy a harmadik helyezést megkaptam, és ezután rengeteg nagyon fontos szakmai és emberi élménnyel gazdagodtam ott Svájcban, egy ilyen kéthetes turné és kurzus keretein belül, és ezután egy fél évvel a Művészetek Palotája meghívására tartottunk egy koncertet, ahol a saját zenekarainkkal léptünk föl, és ennek lesz most a 10. évfordulója, eltelt azóta 10 év, és Attila ötlete volt, hogy nézzük meg, hogy 10 év után ki hol tart tulajdonképpen ebből a trióból. Matyi Londonban építi a karrierjét, Áron és én pedig itthon maradtunk, és hát azt gondolom, hogy mindannyian a saját zenénket, a saját víziónkat próbáljuk meg itthon és külföldön egyaránt építeni és élni, és ehhez most az a különlegessége a koncertnek, hogy 2 külföldi művész csatlakozik. Conor Chaplin, akihez mind a hárman kötődünk valamilyen szállal, ő egy brit, fantasztikus nagybőgős, de világszerte játszik világsztárokkal.
Van köze Chaplinhez?
Nincs, csak névazonosság, és dobon pedig nem kisebb név fog ide látogatni, mint Greg Hutchinson, aki a 20. század végének az egyik legmeghatározóbb dobosát többek között Ray Brown triójában kezdte, de hát utána Joshua Redman zenekarától kezdve szinte az összes nagy névvel koncertezett és turnézott már Amerikában és Európában egyaránt, úgyhogy nagyon-nagyon izgatottan várjuk ezt a lehetőséget.
Április 27-e és május 14-e között rendezik meg a 4. Jazz Fest Budapestet, amely eseményről Kleb Attila, Borbély Mihály és Olá Krisztián beszéltek. A mai merítés végén az Olá Krisztián kvartett játszik. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 100.